Pyrittiin, että se on taas, että on tuo identiteetti perinteisiin. Amikor a tanítványok közelébe értek, nagy sokaságot láttak közöttük, irázkodókat is, akik vitatkoztak a tanítványokkal. Amint meglátták Jézust, az egész sokaság nyomban megdöbbent, és eléje futva közöttötte őt. Ő pedig megkérdezte tőlük, miről vitatkoztak ott. A sokaságból így felelt neki valaki. Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akiben néma lélek van, és amikor ez megragadja, úgy letepeli őt, hogy tajtékzik, fogát kiborgatja és megmelevedik. Szóltam tanítványaidnak, hogy üzzék ki, de nem tudták. Jézus így válaszolt nekik, ó, hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek, meddig szenvedlek még titeket, hozzátok őt elé. Oda vitték hozzá, és amikor meglátta őt a lélek, azonnal megrázta a fiút úgy, hogy az a földre esve petrengett és tajtékzott. Jézus megkérdezte a fiú apjától, mennyi ideje, hogy ő így van. Mire ő ezt válaszolta, gyermekkora óta, sokszor vetette tűzbe is, meg vízbe is, hogy elpusztítsa. De ha valamit lehet tenned, szállj meg minket és segíts rajtunk. Jézus ezt mondta neki, ha lehet valamit tennem, minden lehetséges annak, aki hisz. Erre azonnal felkiáltott a gyermek apja, és így szólt, hiszek, segíts a hitetlenségemet. Amikor meglátta Jézus, hogy összefut a sokaság, ráparancsolt a tisztától a lélekre, és ezt mondta neki, te néma és süket lélek, meg parancsolom neked, menj ki belőle, és ne menj bele többé. Erre az felkiáltott erősen megrázta őt, és kiment belőle. A gyermek olyan lett, mint a halott, úgyhogy sokan azt mondták, vége van. Jézus azonban kezét megragadva magához térítette, és az fölkelt. Amikor azután bement Jézus egy házba, tanítványai megkérdezték tőle maguk között, miért nem tudtuk kiűzni? Ő pedig ezt mondta neki, ez a fajta semmivel sem üzhető ki, csak imádsággal. Bizonyos bibliai kéziratok hozzáteszik, csak imádsággal és bőrükkel. Testvérek, bevezetésül elmondok néhány általános tételt, és majd azután koncentrálunk erre a gyógyítási történetre. Először is, betegségek mindig voltak, gyógyítások, gyógyítási próbálkozások mindig voltak. Régészek megdöbbenve fedezték fel, hogy több mint 10 000 éves koponyákon olyan koponya lékelés volt, ami egyértelműen nem gyilkosság volt, hanem gyógyítási probléma, próbálkozás. Tehát már 10 000 évvel ezelőtt volt ilyen, hogy agyműtét. Tehát az első tétel mindig volt betegség is, és gyógyítási próbálkozás is. Második tétel lett, hogy elkülönül hamarosan egymástól a gyógyításnak két módja. Egyik az, amit majd mondunk, hogy a klinikai gyógyászat, vagyis diagnózis, megfigyelés, orvosság, vegyi orvosság, vagy amputálás, műtét, tehát ami ma hagyományos orvoslásnak nevezünk, de hamarosan megjelent a másik fajta, a csodagyógyítás, a csodálatos módon való gyógyítás. A harmadik tétel az, hogy Jézus előtt is, mellett is, meg utána is volt mindkét fajta gyógyítás. Nem ő vele kezdődött valami csoda gyógyítás, volt előtte is, meg körülötte is, és azóta is. És ennél a csodálatos gyógyításnál mindig kiemelkedő szerepet kap az, amit úgy mondjuk, hogy hit. Hit által történnek a csodálatos gyógyulások. Jézus körén belül is, de történnek ilyenek, igenis, történnek ilyenek Jézus körén kívül is, valóságos csodálatos gyógyulások hitáltal. A negyedik gondolat az, hogy Jézus belépett tehát egy világba, amelyikben sok betegség volt, és amelyikben sokféle gyógyítási kísérlet volt és gyakorlat volt. Nagy kérdés, egy csodálatos, fontos teológiai probléma, hogy ehhez a meglévő gyógyítási gyakorlathoz hogy viszonyul Jézus? Ő valami ezt még soha eddig nem tapasztalt, azon az új dolgot hozott? Nem, testvérek. Az az igazság, hogy Jézus beállt ebbe a sorba, és ő pontosan ebben a struktúrában dolgozott, amit mondom, az egyik gyógyítási fajtát neveztem, tehát hit által gyógyított. Jézus gyógyításának a titka nem az, hogy ő valami egészen más csinált, mint az akkori csodadoktorok vagy doktorok. Az ő gyógyításának titka az ő személye volt. Az ő személyéből olyan erő származott, dünamitnak mondja a Biblia, olyan dünamit származott belőle, ami egyedülállóvá tette az ő gyógyításait, de szerkezetileg, strukturálisan ugyanúgy gyógyított ő, mint körülötte, mellette, előtte, utána a csoda doktorok. Vagyis fölgerjesztett hitet, és sugárzott valami pneumatikus energiát, és az emberek csodálatos módon gyógyultak. A gyógyításnál tehát mondom, a hit rendkívül fontos szerepet játszott, de az az érdekes, hogy nem feltétlenül a betegnek kellett hinnie. A Biblia felsorol több olyan esetet, ahol nem a beteg, hanem valaki más hit. Emlékezünk a kanadeus asszonyra, aki a távolban lévő beteg lányáért küzdött Jézussal. És az azért a te hitedért a lányod meggyógyult. Kapernaumi százados is azt mondta, csak mondj egy szót, majd otthon meggyógyul az én szolgám. És Jézus látva a százados hitét meggyógyította a fiát. Vagy amikor négyen eresztettek le egy bénát a tető megbontásánál, Jézushoz. Jézus látván a négynek a hitét meggyógyította a bénát. Tehát ez egy csodálatos dolog, hogy nem feltétlenül a betegnél kötelező a hit, de kötelező, hogy valahogy ott jelen legyen a hit. Mert a hit mozgósítja, úgy látszik, azokat az erőket, amelyek emberen túli erőt és amelyek gyógyító erőt. Egy feltűnő esetet is még említsünk, a vérfolyásos asszony, aki félelmébe csak oda lopakodott hátulról, megsimogatta a ruháját és meggyógyult. A szakmabeliek, akár teológusok, akár orvosok azt mondják, hogy ez babonás, mágikus cselekedet volt, babonás, mágikus gyógyulás volt, lehet erre ilyen szavakat használni. De a lényeg az, hogy itt ennek az asszonynak a hite, amely nem találkozott tudatosan Jézussal, később fordította maga felé Jézus ezt az asszonyt, és még megajándékozta külön kegyelemmel, de alapvető módon ez az asszony a maga hite által vette a Jézusból sugárzott gyógyító erőt. Tehát ezek a példák mind azt mutatják, hogy van csodálatos gyógyulás, és ott valahol mindig jelen kell lennie a hitnek. A tanítványok Jézus nevében gyógyítottak. A név közismerten a kivonata, a szubstanciája a valóságnak Jézus nevében gyógyítani, ez azt jelenti, hogy ide igényelem, ide hívom Jézusnak a szellemi valóságát, és ebben a dinamikában igyekszem a beteget gyógyítani. A mély Jézus nevének a segítségül hívása transzcendens erőket mozgósít, és hozzájárul a gyógyításhoz. Na, a lényeg tehát, amit itt a bevezető mondatokban mondottam, az, hogy van ez a struktúra, hogy hitáltal olyan gyógyulások történnek, amik nem közvetlenül biológiai, kémiai, gyógyszer hatások, hanem ezeken valahogy túlmenően, de mégis nagyon hatékonyan történnek. Van ilyen, volt Jézus előtt, mellette, utána is. És ebben a szemléletben én végzetesen primitívnek tartom azt a sok hívő ember világában érvényes idézőben dogmát, amelyel az egyház mai tehetetlenségét úgy próbálják kiparírozni, hogy ja igen, ilyesmi volt akkor régen. Az első nemzedék különös kegyelmi állapotban volt, Jézus és még a tanítvány és az első században különös kegyelembe részesültek, akkor voltak karizmák, volt a gyógyítás karizmája, a kézrátételnek a lehetősége. Igen, az egy csodavilág volt, de hát az befejeződött. Ma már nincs más, csak a prédikáció, meg a bólintás a prédikációra. Hát azt mondom, hogy ez egy borzasztó tanítás. Ha valaki meghamisítja a Bibliát, hát ezzel a tanítással meghamisítják. A János 14-re kellene lapozni, ott azt mondja Jézus, hogy nagyobbakat fogtok látni és cselekedni, mint amiket én cselekedtem. Tehát vegyük komolyan a Bibliát, hogy Jézus nem a levegőben mondotta. És ténylegesen, ha számukszerűen nézzük a gyógyulásokat, nagyon csodálatosabb gyógyulások történtek a keresztény évszázadokban, mint amit Jézus végzett. Ő néhány ember, vakokat, poklosokat, démoni megszállott embereket gyógyított, de ez tulajdonképpen nem olyan nagy száma, bár az nyilván többet, mint amit a Biblia följegyzett, de az, hogy nagyobbakat fogtok meg, azt jelenti, hogy igenis, folytatjátok az én munkámat, és lesz nagy, csodálatos eredmény a munkátoknak. Ha valaki ezt nem hiszi, akkor múzeumot csinál a Bibliából és a Jézus ügyéből. Valamikor régen igen, ma meg nem. Én meg vallom azt, hogy örökké. Mint ezt mondom, előtte is volt, és utána is meg rajta kívül is. Úristen úgy rendezte be ezt az emberi életet, hogy van biológiai folyamat, a megzavar biológiai működés, biológiai segítséggel lehet valamennyire helyre igazítani a betegség működési zavar, ezt kémiai eszközökkel, tablettákkal lehet valamennyire helyre igazítani, de emellett igenis van hitáltal való gyógyulás. Na akkor nézzük egy kicsit közelebbről, mi az, hogy hit? Az egész sorozatunknak a címe, hogy hit és gondolkodás. Hozzuk közelebb egymáshoz a hitet és a gondolkodást. Most koncentráljunk erre, mi az, hogy hit? Csak így mondom most bevezetőül. Vajon, ha azt mondom neked, hogy testvérem, gondolkozzál még többet, még többet, még többet, akkor meg fogsz gyógyulni. Jól mondom ezt? Lusta vagy a gondolkodásra, nem tanul. Tessék tanulni, gondolkozni, éjjel, nappal, olvasni, olvasni, gondolkozni. A gondolkozás útján eljutunk gyógyulásra, nyilván nem. Azt mondom, hogy higgy jobban, még jobban, próbálj jobban higgyni, akar jobban higgyni. Annak van ígérete, abból lesz gyógyulás. A gondolkodásnak a maximálásából nem lesz gyógyulás, a hitnek a nyomán előállhat, még mindig kegyelem, de előállhat, ezen az úton előállhat a gyógyulás. Na mondok most egy újszerűnek tűnő definíciót erről, hogy van tehát mi az, hogy hit. Most emlékezünk erre, hogy szóma, ez a test, a szűhét, a lélek, a pneuma, a szellem. Most egy ilyen definíciót mondok, hogy a hit, a szűhének az odafordulása a pneuma világa felé. A hit kitárulkozás a pneuma, a szűhé kitárulkozása a pneuma felé. Egy kicsit forgassuk az elménkbe, szívünkbe, mi a hit. A szűhének gondolkodás, érzés, akarat, fájdalom, keresés, gondolkodás, a szűhének a betájolása a pneuma felé, kitárolkodása a pneuma felé. Ez a hit. Ótestamentum azt mondja, hogy áman, ez az ámen, ami azt jelenti, hogy rá támaszkodni, az ügyvesség, pisteó, hinni, megbízni benne, tehát ez más-más módon mondja el ezt a lényeget, hogy a fűzé oda tájolása a pneuma felé, ez a hit. A még élesebben mondom meg gondolkodás és hit feszültségét, a kettőségét. A gondolkodás azt jelenti, hogy felpörgetem a szűhémet. A hit azt jelenti, hogy lecsöndesítem a szűhémet. Fantasztikus, a fontos különbség. Még egyszer gondolkodunk? A gondolkodás felpörgetem a szűhémet. Megteszítem minden logikai képességemet, energiával. Felpörgetem a szűhémet. A hit azt jelenti, hogy lecsöndesítem a szűhémet. Ahhoz, hogy valami más funkció mozgásba jöjjön. Itt van a hitnek a jelentőség és az értelme. A, így mondjuk, hogy pneuma, de hát most már kezdtük a korintusi levélből tanulni, hogy az Isten pneuma, Isten szellem, Isten szeretet, Isten szellem, pneuma. Tehát a szűhé betájolása a pneuma felé, igazából a szűhé betájolása az Isten felé. De nem a felpörgetés útján, mert ez volna a teológia. A teológia az Isten gondolatok felpörgetése, akkor nincs hit, nincs gyógyulás. A hit azt jelenti, hogy ezt a felpörgött gondolkodásmat lecsöndesítem, és valami újfajta működést próbálgatok, kitárulkozom a pneuma felé, az Isten felé. A szűhének a hangzavarát próbálom lecsöndesíteni, hogy egy halk és telik hangot, így mondja a Biblia, a pneumának az érkezéséről, egy halk és telik hangot meghalljak végre, amit a saját szűhének a hangzavarában nem tudok meghallani. És így akkor megérjük a hegyi beszédnek az első mondatát, amit rosszul fordítanak és még rosszul értenek. A hegyi beszédben így kezdi Jézus, hogy boldogok, így mondjuk a lelki szegények, de a görögöt fordítjuk tanár pontosabban, ez ilyesmit jelent, hogy boldogok, akik pneumát kordulnak. Boldogok a pneuma kordusai, mert a szó szerint pneumára van szó. Tehát nem az én lelkemről, hanem a pneumáról van szó. Boldogok, akik már ráeszméltek, hogy milyen szegények pneuma nélkül, Isten pneumája nélkül. Boldogok, akik elkezdtek kordulni, más a szegény és más a kordus. A kordus az agresszív szegény, aki nem törődött bele szegénységében, hanem zörgetésként. Azt mondja Jézus, boldogok azok, akik agresszív módon szinte zörgetnek és kérik a pneumát, övék a Isten országnak, így kezdő a hegyi beszédet Jézus. Na a pneumáról még annyit, hogy a pneuma egyfelől, tehát az végső soron Isten szeretet, Isten pneuma. De hogyha ennek a pneumának a működését közelebbről nézzük a Biblia tanítások szerint, akkor ketté választható a pneumán belül az, hogy a pneuma egyfelől bölcsességet jelent, logoszt jelent, másfelől dinamikát jelent. A dinamikus, isteni bölcsesség, ez az, ami megváltja a világot. Az Isten szeretete dinamikus bölcsességgel kezeli az embert. És itt vagyunk Viktor Frankl-nál, én is őt idézem, a pszichológia, pszichiátria történetében Viktor Frankl volt az, aki valóban korszakot alkotott azzal, hogy bevette az eszmélődéseibe azt, hogy és még egy dimenzió. Még egy dimenzió. Ez Franklnak az újítása a pszichológia történetében. Ő betért még egy dimenzióra, amit ő logosztak. Nagyon helyesen. Kezdetben vala a logosz. A logosz Istennél volt, és Isten volt a logosz. Így kezdődik a János evangéliuma. Tehát az Isten, most akár a harmadikat is mondhatjuk, az Isten pneuma, az Isten szeretet, az Isten logos. És valóban, ahogy hallottuk az imént, az élet gyógyulása, amikor betájol a logoszra, amikor betájol a pneumára, amikor a szűhét átéri a szegénységét, az ürességét, de megsejt valamit egy lehetséges gazdagságról, a pneuma felől való meggazdagodásról. Na, ennyi. Előjárok, aztán most már röviden leszek, a történet maga egy zseniális leírás arról, hogy hogyan gyógyított Jézus, és milyen a gyógyulásnak a struktúrája, megint csak ide térek vissza. Ismerős a történet, csak oda fordulok most, amikor forpontra jut a dolog. Jézus lejön a megdicsőülés hegyéről, ott bent kavarog a társaság, vitáznak egymással, és közben ott van egy beteg gyerek, hozza az apa azzal a reménnyel, hogy na, ez a Jézus társaság, ez meg fogja gyógyítani, és nem tudja meggyógyítani. Tehetetlenek a tanítványok. Akkor lép be Jézus a körükbe, és akkor az ember, az apa odafordul Jézushoz, és segítséget kér. És nagyon csodálatos az a precizitás, hogy el az evangélium leírja ennek az embernek a segítség kérését. Így mondja az ember, ha valamit lehet tenned, könyörülj rajtunk. Ha valamit lehet tenned, itt a görögben a dünamitó van. Ha van dünamitod, akkor fordít reánt a dünamit. Mondom, a görög szövegben fontos az a dünamit igéje szólal meg. De Jézus, erről a sok mindent hallottam, tényleg van neked dünamitod? A pneumát dünamikusan tud munkálkozni ebben a világban? Hát akkor fordítsd az én gyerekem felé ezt a te benned levő pneumatikus dünamit, a szellemi energiát, fordítsd a gyerekemre. Figyeljék ezt a szituációt, tanítványok tehetetlenek, én, mint apa is tehetetlen vagyok. A betegség súlyos, a gyerek gyógyíthatatlan, egyedül te tehetsz valamit, ha van benned dünamit, amit ráirányítasz a gyerekre. Rádobja a felelősséget Jézusra. És itt van a csodálatos dolog, Jézus visszadobja a felelősséget. Azt mondja, mi az, hogy én bennem van dünamit. Így közeledve hozzám, bennem Jézusban van dünamit. Tehát nem ez a probléma. A probléma az, hogy benned van-e dünamit. A probléma az, hogy hitel én. Mert a te hiteden fordul meg, én bennem van dünamit. De akkor találkozunk egymással, ha benned meg van hit. Megint itt van a hitnek a jelentősége. Rajtad fordul meg a gyerekek gyógyulása, nem én rajtam, hogy nekem van-e dünamitom. Én ezt már sokszor megbizonyítottam, nekem van dünamitom, de akkor tudok vele találkozni a gyógyításban, hogyha te is a te szűhédet betájolod, és a te dünamitodat fölkínálod. Itt van a csodálatos, megint a strukturális igazság. Jézus azt mondja, hogy a hívőnek minden lehetséges. És amikor ezt fölméri az ember, akkor kétségbe esik, és föl kiált. Kiált, eddig beszélt, mondotta, hogy valami iszonyatos, elementális ordítással felordít. Te Jézus, hát rám teszed a felelősséget? Hát én nem hiszek. Légy segítségre az én hitemnek felordít. És azt mondja Jézus, jó, most már lehet beszélni a gyógyulásról. Ha te átélted a te erőtlenségedet, a te hitetlenségedet, akkor már is tömébe betájoltál. Igaz, hogy még csak negatívumról tud számot adni. Én nem tudok odaférkőzni a pneumához, a dünamitot. De most már beláttam, hogy onnan várhatok segítséget. És megtörténik a csodálatos gyógyulás. Kiüresíti önmagát ez az ember. Semmit nem tudok felmutatni, légy segítségre az én hitetlenségemet, és ez jó Jézusnak, ahogy, hogy adja, akit te teremtseiteket, gyógyítja az embereket. Na, tehát most már befejezhetem, megint egy kicsit túl lépte, bocsássák meg a testvéreik. Van hitáltal való gyógyulás, de ezt tanuljuk meg ebből a történetből, hogy nem lehet az, hogy én rádobom Jézusra a felső, te Isten fia vagy, te meg tudod gyógyítani, hanem neked magadnak is be kell állni ebbe a folyamatba, és legalább ez megvalad, nem tudok hinni, Uram. És egyszer csak tudok hinni. Tehát a titok megint csak az, hogy egy dimenzióval több. A csodálatos gyógyulásoknál, ez a titka a gyógyulásoknál, hogy a logos hatékonyá válik, az isteni bölcsesség, amit így mondottunk, hogy betálljuk a cél felé. Az értelem, az isteni értelem, nem kicsi célok, mert nagyon szépen hallottuk az imént. A végső értelem felé, az Isten fiúság felé, az üdvösség felé betárjolok, és akkor Isten könyörű rajta és gyógyulok. Ez az igazi gyógyulás, a több dimenziós, az egyel odébb való dimenzióban is lezajló gyógyulás. Hagyjuk meg a szerintet.